Üdvözlöm hallgatóinkat! Mai témánk a koraszülöttség. Koraszülött babák, a 36 hét előtt született babák. Azért ez egy kicsit összetettebb lesz majd ez a definíció, de majd kérem segítségét szakértőinknek. Hát nagyon népes társaságban ülök itt, szerintem még ennyien nem is voltak itt velem a stúdióban. 6 vendégünk van. Bíró Rita Zsófia, gyógypedagógus, aki a budapesti pedagógiai szakszolgálatnak a főigazgatója. Ő szervezte meg nekünk ezt az összejövetet, hiszen olyan sokan dolgoznak egy csapatban a koraszülöttek fejlesztésében, és olyan sok része van ennek a fejlesztésnek, hogy két részes lesz ez a műsorunk, tehát ma is találkozunk a koraszülöttek fejlesztésének egy bizonyos részével, és holnap folytatjuk ezt a beszélgetést. Bíró Rita Zsófia mind a két alkalommal itt lesz velünk. Ma pedig még az itt jelenlévő kollégái, Repkáné Lajos Bányai Laura, gyógypedagógus, Lantos Éva, gyógypedagógus, Borhé Ágnes, gyógypedagógus, Szerényi Ágnes, konduktor, és Török Bettina konduktor. Tehát én azt mondtam, hogy 36 hetes az a kisbaba, aki már egy zavartalan terhesség után nem koraszülött. Ez azt jelenti, hogy 36 hét alatt született baba, az mindenképpen koraszülött?
Általában a koraszülöttségről akkor beszélünk, hogyha egy gyermek a várandóság 36-37. Hete előtt születik. A koraszülöttségen belül különbséget teszünk három nagy kategória szempontjából, viszont nekünk talán a korai fejlesztés szempontjából az extrém koraszülöttek és a nagyon koraszülöttek azok, akik nagyon sokszor a fejlesztéseknek a fókuszába kerülnek. Az extrém koraszülöttek, ők a 28. hét előtt született újszülöttek, a nagyon koraszülöttek, ők viszont a 28 és a 31. hét között született koraszülötteknek a táborát népesítik. Viszont pont itt a kollégák között van olyan, aki már olyan koraszülöttel is dolgozott, aki a 22. hétre született.
Igen, ez szokott gondolom egy gyakori kérdés lenni, hogy milyen koraszülött ez a kisbaba, aki még életben maradhat. Tehát mennyire kell, hogy kifejlődjön ahhoz, hogy utána nyilván inkubátorban, hiszen a koraszülöttek élete az inkubátorban kezdődik, itt a Földön, vagy folytatódik az anya még után, de hogy inkubátorban fejlődhet és fejleszthető.
Nyilván a mai orvostudomány fejlődése a csodával határos eszközökkel tevékenykedik. Ma már azt gondolom, hogy nem arról beszélünk, hogy életben tudnak-e tartani, mert pont az eszközök, amik a rendelkezésre állnak az orvostudomány szempontjából rendkívül fejlettek, hanem gyógypedagógiai szempontból, a korai fejlesztés szempontjából azt a szempontot hoznám be inkább, hogy hogyan tudjuk a legjobban támogatni ezeket a koraszülött újszülötteket, babákat, csecsemőket hosszú távon. Nyilván elsődleges cél, és ez az orvostudománynak a sajátja, amikor ugye a koraszülötteknek az ellátásában, az életben tartás, a különböző vizsgálatoknak az arzenálja jelenik meg. Általában mi a korai fejlesztés szempontjából akkor lépünk be nagyon intenzíven, amikor a koraszülött kikerül a kórházból. Addig döntő többségében a PIC-ek, a NIC-ek fejlesztő szakemberei segítenek. A NIC-ek meg a PIC-ek, ugye a perinatális centrumok, illetve a neonatális centrumok, amik a kórház keretein belül működnek. Gyógypedagógus, pszichológus, tehát hogy ott is a népes szakmai tím áll rendelkezésre. Ők kezdik el a munkát, ugye a koraszülöttekkel, hozzánk a korai fejlesztés szempontjából akkor kerül, amikor a kórházból kikerülnek és hazakerülnek, és valamilyen sérülés specifikus ellátásra van szüksége, valamilyen támogatásra van szüksége a gyermeknek.
Nyilván erre nem lehet felkészülni koraszülésre?
Én azt gondolom, hogy semmire nem lehet, nem? A születést követően mosolygunk mindannyian, de hogy én azt gondolom, hogy egy gyerek jövetelére persze megpróbál a család felkészülni, de nem lehet. Ez egy olyan pillanat, ami mindenki számára izgalommal teli. Nyilván, hogyha a gyerek állapota hatványozottan megkívánja, akkor igen, tehát hogy mindenféle teherrel terhelt lehet.
Amikor a kisbaba még a kórházban van, akkor is egy nagyon profi csapat veszi körül, akik megvizsgálják minden szempontból, hogy hol tart éppen a fejlődésben, megfejlesztik már ott a kórházban. Tehát a szülők biztosak lehetnek, hogyha egy ilyen kisbabájuk van, akkor ott minden rendben lesz körülötte. És egyszer csak azért végre elhagyhatják a kórházat, és akkor automatikusan önökhöz kerülnek? Vagy mi történik akkor, amikor kilép a kisbabával a szülő a kórházból? Hogy folytatódik ez a fejlesztés? Keresnie kell az útját, vagy hogy talál el megfelelő szakemberhez?
Én azt gondolom, hogy azért 2013 óta a szakszolgálat keretei között a korai fejlesztés működik állami ellátás formájában.
Mindenhol, az egész ország területén?
Az egész ország területén. Nyilván hatványozottan mi a fővárosi helyzetet látjuk, bár érzékszervi fogyatékos kisgyermekek kapcsán, súlyosan halmozottan sérült kisgyermekek kapcsán azért országos ellátásban van, hogy bekapcsolódunk bizonyos helyzetekbe. Az ellátás működik országos
szinten. Tehát tudja a szülő, hogy önökhöz kell menni, amikor...
Igen, viszont a PIC-ek meg a NIC-ek segítik abban, tehát általában ők szoktak az első kapocs lenni, és az első fejlődés neurológiai vizsgálatok alapján felszokták hívni már a figyelmet, hogy meg tudják keresni a kerületi tagintézményt, vagy mi egy speciális intézmény vagyunk az Izabella utcában, akik itt jelen vagyunk az asztal körül, mert hogy mi döntő többségében az érzékszervi fogyatékos, illetve a súlyosan halmozottan sérült kisgyermekeknek az ellátására specializálódtunk.
És sokan vannak itt, és egyébként sokan vannak az Izabella utcában is, meg a korai ellátás az egy csapatmunka. Tehát az nagyon ritka, hogy csak egy területet kell fejleszteni egy gyereknél. Na, mi történik akkor, amikor megérkezik az intézménybe, az önök intézményébe a gyermek, kihez kerül, mit találnak meg addigra már még a kórházban dolgozó fejlesztő pedagógusok, mit vizsgáltak eddig, önök mit vizsgálnak?
Hát én azért azt szeretném még hozzátenni, hogy azért jó esetben nem minden koraszülött babának van szüksége korai fejlesztésre, vagy bármiféle korai intervencióra, hiszen vannak olyan esetek, amikor a fejlődés az megfelelő ütemben zajlik. Nyilván ebben vannak késések, de ez nem azt jelenti, hogy abba feltétlenül be kell bármilyen szakembernek is avatkoznia. Hozzánk olyan kisgyermekek szoktak már bekerülni, akiknél tényleg látszódik némi fejlődésbeli eltérés, amiben szükséges nekünk is közreműködnünk a szülőkkel. Pedagógiai szakszolgálathoz olyan kisgyermek jöhet fejlesztésre, aki rendelkezik szakértői véleménnyel. Általában véve ennek az az útja, hogy az orvosi tím javasolja a szülőnek, hogy vigye el a pedagógiai szakszolgálathoz a gyermeket. Ott történik egy felmérés, egy pedagógiai felmérés a gyermeknek, és ott meghatározzák azt, hogy szüksége van-e korai fejlesztésre, vagy sem. Esetleg azt is beleírják a véleménybe, hogy milyen típusú fejlesztésre van szüksége. Mi pedig, ahogy már Rita is elmondta, azokat a gyermekeket látjuk el, akik bármiféle okból kifolyólag, de érzékszervi fogyatékossággal rendelkeznek, vagy legalábbis már a gyanú felmerül, hogy esetleg a későbbiekben azok lesznek. Az érzékszervi fogyatékosság, csak hogy úgy mindenki jobban értse, azt jelenti, hogy látás vagy hallássérültségük van ezeknek a gyermekeknek, vagy esetleg halmozottan sérültek, ami meg azt jelenti, hogy ez több területet is érint, tehát mondjuk már a mozgás is bevonódik, vagy egyéb olyan kognitív eltérések vannak, értelmibeli eltérések, amik indokolják azt, hogy korai fejlesztésben részesüljenek, de ez a szakszolgálatnál minden esetben papírhoz kötött.
Török Bettina konduktor, mit csinál a konduktor ezekkel a kis babákkal, gyerekekkel?
Hát nehéz ezt megfogalmazni, mert hogy maga a konduktív pedagógia ez egy nagyon komplex módszer, egy olyan módszer, ami elsődlegesen a mozgásra alapozza a fejlesztést, de ugyanakkor minden területet bevon a fejlesztésbe, kezdve az értelemtől, az érzelmi területeken át, a finom manipuláció, finom motorikus képességeken keresztül. Igazából minden, de a fejlesztés alapja a mozgás, és mivel teamben dolgozunk, ezért elsődlegesen a nagy és finom mozgásos funkciókra figyelünk oda, de nincsen korai fejlesztés komplex ellátás nélkül.
Szerényi Ágnes is konduktor. Ha egy pici baba megérkezik, akkor nyilván ő nem magától mozog, vagy a mozgásfejlesztés az inkább még egy tornát jelent, és gondolom, hogy az önök feladat az, hogy megtanítsák a szülőknek, hogy mit kell majd otthon csinálni, hogy ne kell minden nap behurcolni a babát.
Így van, a korai fejlesztés az elsősorban funkcióját tekintve egyfajta szülőedukáló, tanító, fejlesztő módszer, hiszen ahogyan elhangzott, tényleg nem várható, hogy egy pici, főleg sérült babát minden nap több órán keresztül, akár távolságokat utaztatva behozzák fejlesztésre, így a fejlesztéseknek a központjában ez a szülőedukáció is áll, hogy teljes gyermeket tekintve mi tanácsokat adunk a szülőnek, természetesen tornáztatás is a része a foglalkozásoknak, de hogy egyfajta olyan szemléletet örökítsünk át a szülőnek, amit ő otthon a saját biztonságos, szeretetteli környezetében a gyerekével tud alkalmazni, hiszen kétségtelen, hogy a gyermek otthon, a családi körben érzi magát a legnagyobb biztonságban, nincsen két egyforma napunk, nekünk felnőtteknek, sem a gyerekeknek sincsen, így nagyon fontos, hogy a szülő, amikor látja, hogy a gyerek nyitott bizonyos mozgásformákra otthon, amikor nem beteg, akkor tudja így a gyermeknek a maximális potenciáját elérni, és ezek nem feltétlen feladatsorok, amiket itt tanítunk a szülőknek, hanem egyfajta ilyen kis eszköztár, hogy bizonyos pozíciókban hogyan érdemes tenni a gyermeket, hogyha azt látjuk, hogy például csak az egyik kezét használja gyakrabban a gyerek, akkor erre felhívjuk a figyelmét a szülőnek, hiszen a szülő nem egy szakemberi szemüveggel nézi a gyermekét, lehet, hogy a finom mozgására egyáltalán nem is figyel, mert a mozgásfejlesztés kapcsán sokszor a családoknak otthon a nagy mozgások, a kúszás, a mászás, a forgás, járás, ezek jutnak eszébe, de például a finom motorika az ugyanúgy egy nagyon fontos mérföldkő, és hogyha csak arra felhívjuk a szülő figyelmét, hogy mint hogyha a bal kezét egy kicsit kevesebbet használná, kínáljuk a játékokat a bal keze felől. Ez már például egy olyan apróság, amit a szülő is otthon meg tud csinálni, nem kell ehhez szakembernek lenni, viszont az, hogy szakember ilyen jellegű eltéréseket észre, vagy ilyen kis finom különbségeket, ahhoz viszont mindenképp egy szakembernek a segítségét kell bevonni.
Hogyha egy ilyen kis babával él együtt a család, akkor ez mindenképpen sok feladatot jelent a szülőknek. Lehet, hogy vannak testvérek is, tehát valahogy meg kell osztani a figyelmét a családnak, a gyerekeknek is, egyébként a testvéreknek is más a viszonya nyilván egy ilyen koraszülött babához, mint egy egészséges vagy egy normál születésű gyermekhez. És hát lehet, hogy ez is egy nagy teher, hogy fog úgy fölnőni ez a gyerek, hogy ő se legyen nagyon elkényeztetve, és hogy a testvérei is megkapják, ami kell, a család meg közben egyben maradjon, a szülők is életben maradjanak. Ehhez is tudnak segíteni, hogy egy ilyen koraszülöttnek a gondozása az mivel jár, vagy hogy könnyíthető meg?
Igen, hát pont azért kiemelendő a team szerepe a mi munkánkban, hiszen pszichológus kollégákkal is együttműködve dolgozunk, úgyhogy ahogy már belép a család a mi színterünkbe, akkor a pszichológus kollégák próbálják a szülőben ezt a tehetetlenséget is megsegíteni, vagy így elűzni. Mindeközben mi gyógypedagógusként pedig arra törekszünk, hogy a szülőnek az otthoni környezetét megismerve, a napi rendben például tanácsokat javasoljunk,
Sokszor ajánljuk, hogy az édesapák, hogyha tudnak munka után, akkor jobban vonódjanak be, és esetleg ő is tud a nagytesóval foglalkozni ebben a helyzetben. Legyen egy külön tér és idő kialakítva arra, hogy a nagytesónak is jusson játékidő, vagy külön figyelem például.
Ez azt jelenti, akkor a szakszolgálatnak nagyon meg kell ismerni az egész környezetet, tehát nem csak a babát, vagy a kicsit, akit fejleszteni kell. Lehet, hogy ellátogatnak a családhoz, vagy megnézik, hogy otthon tényleg mi van, mekkora a lakás, hogy lehet úgy kialakítani a tereket, a többi gyerek hogy él, hogy mozogott.
Erre nem feltétlenül van időkeretünk, viszont videókat szoktunk bekérni a családtól, hogyha szeretnének, akkor küldhetnek nekünk, vagy megmutathatják a fejlesztés során. Például egy étkezési helyzet nagyon hasznos szokott lenni, ahhoz tudunk még tanácsokat, praktikákat javasolni, illetve az édesapákat igyekszünk megint invitálni a fejlesztésekre is, ha délután például el tudnak jönni. Hogy így egyben a családdal együtt gondolkozzunk, ők is lássák, hogy egy fejlesztésen mi miket javasolunk. És kiemelném például a délutáni ünnepi időszakban külön rendezvényeinket, például adventkor volt külön zenekuckó, amikor az egész családot meginvitáljuk a tesóval együtt, tehát mi is látjuk őket, hogy együtt családként hogyan működnek, vagy akár Mikulás ünnepséget tartunk, és olyankor is a család együtt egy egészként eljöhet hozzánk.
Refkáné Lajos Bányai Laura, tehát gyógypedagógus, az egész családdal is foglalkozik, de a kicsivel is, hogy foglalkozik gyógypedagógusként? Tehát akkor, hogyha valami érzelmi vagy szellemi fejlődési lemaradás, sérülés van, akkor jön ön a képben?
Az én szakirányom a pszichopedagógia és az autizmus spektrum zavar szakirány. Ez körülöli igazából a szociális fejlődést, a kommunikációt, a beszédfejlődésnél lépek inkább a család életében szorosan be. Ez általában olyan másfél-két éves kor körül történik, amikor észrevehető mondjuk egy kis beszédfejlődésben egy kis elmaradás, és én ezekben a területekben szoktam így hasznos tanácsokat, praktikákat adni otthon a szülőknek. Nekem a kedvencem az interaktív könyvek, mert hát szülőként, ha nem beszél a gyerek, akkor általában az az első anyukának, hogy mondd azt, hogy miért nem mondja, hogy pedig egyszer kimondta, és ahelyett, hogy ismételgetve szeretnénk azt elérni, hogy a gyermek megszólaljon, az interaktív könyvek azok azt jelentik, például kihúzzuk, előbújik ott valami, kis ablakocskák vannak, amiből kibújik egy állat, és inkább így a spontán kommunikációra tereljük ilyenkor a fókuszt, hogy megvárjuk a gyermek jelzését, interakcióját, szemkontaktusát, gesztusait, és ehhez kapcsolódunk hozzá mi is, hogy nézd, mi van ott, és akkor várjuk a gyerektől a választ.
Tehát jobban rögzül neki, hogyha ő kezdi.
Így van.
Nem igen. Mi mondjuk meg, hogy mit kéne csinálnia, mondania, hanem hogy valami, amit ő már tud, arra reagálunk szülőként.
Én annyival egészíteném ki a Laurát, hogy a korai fejlesztésnek rendkívül komplex szemléletben kell történni. Tehát, hogy a képességek fejlesztése során nyilván mindenkinek megvan a specifikus szaktudása, amit az egyetemen szerzett, viszont a koraiban pont ettől különleges a működésmód, mert hogy sokan dolgozunk együtt különböző területekre, egy 8 hetes babánál vagy egy 10 hetes csecsemőnél nem tudjuk azt tenni, hogy csak a mozgását fejlesztem 45 percen keresztül, hanem akarva, akaratlanul is megjelenik minden egyes terület. Tehát, hogy
de annyi ember van akkor ott vele, vagy egy
ugyanis
fejleszti?
Olyan is előfordulhat, hogy 2 szakember uh-huh. van benn. Ez a sérülés típustól is függ. Például előfordulhat olyan, hogy a konduktor mellett a pszichológus kollega jelen van. A gyógypedagógus mellett, ha egy mozgássérülés van a háttérbe például, a szomatopedagógus vagy a konduktor kollega csatlakozik. Tehát, hogy nagyon sokféle felállásban dolgozunk együtt, és ettől különleges, hogy ezeket nyilván akarva, akaratlanul egymástól el is tanuljuk ezeket a szakmai fondorlatokat.
Az biztos, hogy nagyon fontos, hogy minél hamarabb észrevegyék, hogyha valami maradás van. Most nem tudom, például a látás területén ezt hogy lehet észrevenni, hogy a baba nem lát, vagy nem úgy lát, mint kellene, mert ugye ő még ezt nem úgy jelzi feltétlenül.
Ez pontosan így van, viszont a koraszülött babáknál nagyon hangsúlyos az, hogy a szakorvosok, a szemészorvosok már a születés után figyeljék azt, hogy hogyan alakul a látás. Extrém koraszülött, illetve kissúlyú koraszülött babák esetén nagyon sokszor kialakul az úgynevezett ROP betegség, ami a retina betegsége, hiszen nagyon korán születtek ezek a babák, nem alakult még ki a látószerv teljesen, és az inkubátorban töltött idő egy olyan érburjánzást okoz a babák szemében, ami roncsolhatja a látást. Ennek is vannak fokozatai, manapság már szerencsére nagyon kevés olyan pici baba jön hozzánk, aki teljesen elveszíti a látását emiatt a betegség miatt. Vannak már nagyon jó módszerek, lézerkezelések, injekciók, amivel meg lehet állítani ezt a sejt burjánzást. Viszont a jelenleg nálunk megjelenő látássérült gyerekek nagy részénél még azért jelen van ez a betegség, viszont már nem vakságot okoz, hanem mondjuk gyengén látás.
Tehát akkor ez biztos, hogy a látás az egy ilyen nagyon érzékeny része a fejlődésnek, ami nagy valószínűséggel valahogy azért sérül, vagy valamennyire mindenképpen sérül. Lantos Éva és Borhi Ágnes együtt dolgoznak, vagy aki olyan gyógypedagógus, hogy látással foglalkozik, az egyedül dolgozik?
Mindenféleképpen csapatban dolgozunk, de hogyha hozzánk a mi intézményünkbe kerül egy látássérült, vagy látássérültnek tűnő baba, akkor vagy az Ágihoz kerül, vagy hozzám kerül, vagy még más diflopedagógusokhoz.
Diflopedagógus,
igen, ez a megfelelő szakkifejezés a mi területünkre, viszont nagyon sokat konzultálunk Áginak, szomatopedagógia a másik szakja, tehát ő a mozgásfejlesztésben is nagyon sokat tud segíteni, tehát előfordult már olyan eset, hogy én behívtam őt a saját látásfejlesztő órámra, és mind a látással kapcsolatban, mind a mozgással kapcsolatban tudott segítséget adni.
Borhi Ágnes, amikor egy ilyen kis baba megérkezik, akkor nagyon aggódnak nyilván a szülők, hogy fog-e látni, mit fog látni. Lehet, hogy úgy tudják, hogy nem lát semmit, amikor megérkeznek. És hát azért ez biztos, hogy egy olyan része egy ember életének, amit főleg egy látó el se tud képzelni, hogy úgyis, úristen, hogy fog a gyerekem élni a mindennapjaiban, ha nem lát. Mit lehet tenni, vagy mivel tudja bíztatni a szülőket? Vannak itt csodák?
Bizony, vannak csodák, és a szülők nagyon is izgulnak ezért, hogy most az ő gyerekük hogy fog alakulni. És mikor beérkeznek hozzánk, akkor mindenekelőtt egy funkcionális látásvizsgálatot veszünk föl.
Hogy milyen kicsi babáknál tudják ezt már megtenni?
Hát egészen pici babáknál, hiszen azt nézzük, hogy praktikusan mennyire használja a látását, akár sötétben, természetes fényviszonyok között, vagy milyen a fényhez való adaptációja, hogyha felkapcsolok egy lámpát, akkor arra felfigyele. Vannak erre nagyon jó módszerek, hogy lokalizálás, mikor mutatok egy fényforrást, akkor felfigyele arra, vagy hogy követi a fényforrást, vagy bármilyen kontrasztos képet és élénkszínű tárgyat mutatok neki, akkor fel tudom-e hívni a figyelmét erre. Na de hát nem csak a látását vizsgáljuk a gyerekeknek, hanem komplex felmérésként ott van még, hogy a mozgás, az intellektuális képességek, a finom motorika, és hát a szocializáció, hogy akkor mennyire veszi észre a társaságot, hogy kommunikál az a gyerek.
Tehát nem biztos, hogy a látásával van baj, lehet, hogy látni lát, csak vagy nem tud mozogni, vagy nem akar úgy mozogni, hogy...
Hát sokszor a látás és a mozgás az felhívó jellegű, hiszen a szenzomotoros integráció, azaz a látás és a mozgás együttműködése az idegrendszeri érés alapja. És látjuk, hogyha egy gyermek nem nézegeti a kezét, nem figyel föl valamire, akkor már megkésett a mozgás fejlődése, izomgyengeség és passzivitás is lehet ennek a következménye, és hogy így a mozgással együtt fejlődik a látás, és a látással együtt fejlődik a mozgás. Úgyhogy nekünk az a célunk, hogy komplexen segítsük a gyermeket, ne csak látásfejlesztés, hanem ezzel egy időben mozgásfejlesztés is biztosítsunk neki.
És mindig javítható, fejleszthető? Tehát azért az önök munkája, az egy sikertörténet?
Az a tapasztalatom, most már 28 és fél éve csinálom ezt a korai fejlesztést, hogy minden esetben sikeres a mi fejlesztésünk, úgyhogy gyümölcsöző ez a kora gyerekkori családközpontú intervenció, hiszen nem csak mi vagyunk ebbe a profi szakemberek, hanem igazán a szülők is, mert a szülőket partnerként tekintjük, és hogyha a szülővel együtt tudunk működni, akkor ez mindenképpen egy sikertörténet.
Egy rövid zenével szakítjuk meg a műsorunkat, és utána folytatjuk a koraszülöttség fejlesztéséről szóló mai házunk táját. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táját hallják, melyben ma a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival beszélgetünk a koraszülöttségről és a koraszülöttek fejlesztéséről. A zene előtt a szülők feladatáról, felelősségéről, helyzetéről beszélgettünk, és gondolom, hogy ők nagyon nehezen élik azt meg, hogy mekkora súly van rajtuk. Tehát jó, beviszik a gyereket időről időre, és akkor a szakember foglalkozik vele, de ha nem úgy csinálja, ha nem elég gyakran csinálja otthon, akkor nem történik meg a fejlődés, ami lehetséges lenne, és hát mindannyiunk életét azért egy csomó olyan tényező határozza meg, főleg mondjuk, hogyha több gyerek is van a családban, ami miatt nem lehetünk azért annyira egy napirendnek a rabjai, nem tudunk minden nap ugyanakkor ugyanúgy foglalkozni a gyerekkel. Szóval gondolom a szülők azok tele vannak kétségekkel, lelkiismeret furdalással, hogy megteszek-e mindent, vagy meg tudok-e tenni mindent ezért a gyerekért. Nem lett volna-e jobb már a helyzet, hogyha én másképp csinálom, ha ügyesebb vagyok, vagy nem tudom, kitartóbb vagyok. Milyen tapasztalataik vannak a szülőkkel?
nagyon fontos elmondani, hogy a korai fejlesztés ugye jogszabály által meghatározott. Tehát nekünk a mi rendelkezésünkre a gyerek életkora alapján egy óraszám áll rendelkezésre. Ez heti egy órában határozza meg, vagy ha 3 évet betölti, akkor heti 2 órában kap korai fejlesztés minimum szinten a kisgyermek. Az is igaz, amit a Szerényi Ági kolléganő mondotta az elején, hogy nyilván a szülő edukációnak nagyon szerves része, hogy mi ott a 2x45 percben, vagy 1x45 percben megpróbáljuk a szaktudásunk legjavát adni, és általában a szülővel együtt párhuzamosan a szülőt feloldozni az alól, a felelősség alól, hogy nyilván minden az ő vállán nyugszik abban az időben, amikor ugye távol van a fejlesztéstől. Viszont nagyon fontos, hogy azok a technikák, fondorlatok, amiket ott a fejlesztési helyzetben lát, hogy azt tovább tudja vinni magával.
De ő nem egy szakember, tehát neki nem biztos, hogy olyan könnyű azt megtalálni, meg megtanulni,
nem is azt
meglátni
kérjük.
Azt, ami fontos csinálni.
Nem is azt kérjük, hogy lássa meg, hogy vegye észre, hanem, hogy legyen aktívan, vegyen részt aktívan a gyerekkel a mindennapokba. Nagyon egyszerű dolgokba tudjuk a manipulációnak például a fejlesztését az étkezés kapcsán, tehát, hogy egy eltérő fejlődésmenetű gyereknél is nagyon fontos az önállóságnak a megteremtése például. Tehát nyilván én kiszolgálom a gyereket azzal, hogy etetem, de ha az ő kezébe is adok egy kanalat például, tehát hogy nagyon aktívan be tudom vonni. Ez már a manipulációnak az egyik csírája. Most, ha például karácsonykor mézes kalácsot sütöttünk az adventi készülődés időszakába, ha már a 2 éves gyereknek mézes kalács tésztát adok a kezébe, a szenzoros területeknek a fejlesztését, az érzékelésnek a fejlesztését tudjuk támogatni. Ezek mind nagyon fontosak, és nyilván ezek azok a lehetőségek, amit az edukációba beszoktunk emelni. Mi ott speciális eszközökkel dolgozunk nagyon sokszor, de beemelünk olyan eszközöket is, amik otthon a mindennapi használatba használható. A mozgásfejlesztő kollégák biztos 100 olyan helyzetet tudnak mondani, ahol az otthoni környezetet hogyan tudja kialakítani például.
Na, hogyan alakítják ki?
Szerintem egy nagyon fontos, főleg a mai világban, hogy nem mindig a legdrágább, a legcsili-vilibb eszközöket kell a fejlesztés alapjául venni a gyerekeknél, hanem meglátni azokat a lehetőségeket, amik otthon is vannak. Például egy kétkezes manipulációs helyzetben, hogyha mindkét kézbe tárgyat rakunk és össze kell ütögetni, nem muszáj a legmenőbb csörgőt megtalálni. Elég, ha 2 fém evőkanalat adunk a kezébe, tökéletes a vastagság, a pont meg tudja fogni a kisgyerek, egymáshoz kocogtatja, annak hangja van, hideg, látja magát a kanálnak a felületén. Tehát ez már is egy komplexebb eszköz. Tehát mi a fejlesztések során ezt a szemléletet szeretnénk a családoknak átadni, hogy tényleg lássák meg otthon, hogy a minimális belefektetett energiával hogyan tudják a gyereküket elérni, hogyan tudnak kapcsolódni, illetve már egy pár perccel ezelőtt szóba jött a testvéreknek is a kérdése. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy a gyerek az egyik legjobb társfejlesztője a mi munkánknak, mert ő otthon van, például a kúszás-mászásban az egyik legnagyobb motiváció, hogyha van egy idősebb testvér, aki ott mászik mellette, ezáltal motiválja a kisbabát, hogy ő is próbálkozzon meg, érjen utol, csalogatja egy játékkal. Ezek mind nagyon-nagyon fontos mozdanatok.
Akkor beviszik a testvért a szülők a fejlesztés, és akkor azt mondják, hogy na majd otthon ilyet játszatok.
Nagyon nem kell mondani, mert gyakran jönnek testvérek is fejlesztésre hozzánk, és annyira ügyesen, spontán eltanulják a gyerekek tőlünk a fondorlatokat, hogy hogy otthon külön felkérés nélkül elkezdik csalogatni a gyerekeket, a kis testvért eszköz felé, úgyhogy ez egy nagyon fontos mozzanat, illetve ha már így a környezetről, az otthoni fejlesztő környezetről beszéltünk, főleg mozgásfejlődés szempontjából, de így az értelmi fejlődés szempontjából is nagyon fontos, hogy nem a halmozás elve, ami érvényesülni kell otthon. Tehát nem az a jó fejlesztő környezet, hogyha mindent kirakunk, és a gyerek azt se tudja, hogy melyik eszköz felé menjen. Sokszor jobb, hogyha egy letisztult környezetben egy eszközt lát, amihez mozdulnia kell, ami felé el kell mennie, és hogyha már megszerezte, akkor azzal az egy eszközzel tud elmélyülten játszani. Hogyha a környezetében még 10 másik, sokkal csillogóbb, sokkal hangosabb eszköz van, akkor könnyen fluktuálni tud a figyelme, akkor leváltja a másikra. Hú, akkor most inkább a másik.
Megoszlik, nem tudja, hogy
így van, csapongani kezd.
Csapong.
Igen, és azért ez a figyelemnek a fejlődésére már ennyire pici babakorban egy olyan praktika, amit minden alkalommal javaslunk a szülőknek.
De ez nyilván nem csak a koraszülötteknél, nem így egyébként, hanem minden kisgyermeknél, meg minden kisbabánál. Ahogy az is jellemző lehet, főleg az első gyereknél, vagy egy koraszülött gyereknél, hogy túlféltik a babát, körbeveszik mindennel, mindent beborítanak, nehogy megütödjön, hozzáérjen akármi, és talán még egy koraszülöttnél még több olyan eszközt akarnak tényleg, hogy olyan oktatójátékot beszerelni, meg köré rakni, hogy segítsék a fejlődését. Kell ilyenkor egy kicsit úgy a szülőket visszafogni, vagy ilyennel is tudnak foglalkozni, erre is meg tudják tanítani, hogy mi kell, de mi a viszont nagyon jó, ha nincsen, mert hogy túl sok minden van körülöttük. Hát ez így zajlik, hogy mondanak egy listát, hogy ez legyen, ez ne legyen.
Hát ez nem teljesen ilyen egyszerű, viszont amit megfogalmaztál, valóban nagyon sokszor előfordul az, hogy azt tapasztaljuk, hogy túlféltik a szülők a gyerekeket, főleg, hogyha nagyon sokat vártak mondjuk aktuálisan egy babára, sérülten születik, vagy korán születik. A látássérült gyerekek esetében különösen félnek a szülők, hogy az a megmaradt látás, vagy amit éppen tapasztalunk, hogy mennyi picikét lát az a gyerek, nehogy véletlenül elmenjen, és ebben az esetben valóban nagyon sokszor nem engedik akár egy bébi karámon kívülre, hogy nehogy elcsatangoljon mondjuk a lakásban, és megüsse magát, vagy azokat a játékokat, amik valóban egy kicsit élesebbek akár, ezeket nem fogják a kezébe adni. Alapvetően egy szemléletet kell nyújtanunk a szülőknek, hogy ezek a gyerekek is felnőnek, ezeknek a gyereknek is szükségük van arra, hogy akár veszélyforrásokkal is találkozzanak, viszont mindenféleképpen legyünk mellettük, szülőként, illetve szakemberként is, hogy ezekben a helyzetekben segítsük őket. A túlféltésnek azért mindenképpen vannak következményei, akár mozgásosan is egy kicsit kevésbé fejlődik jól a gyerek, vagy akár kognitív területeken is előfordulhat ez, viszont akár a korai fejlesztők, illetve a pszichológusok is nagyon szépen tudnak ezeken a nehézségeken, ezeken a félelmeken oldani. És mindig, amikor megjelennek a szülők, akár a testvérek, a nagyszülők, vagy az apukák a fejlesztésen, akkor mi egy modellt nyújtunk számukra, hogy hogyan lehet otthon is akár foglalkozni a gyerekekkel biztonságban, de azért kihívásokat tárva eléjük. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok olyan család érkezik, akik nagyon motiváltak arra, hogy igenis az otthonukba is bevigyék azokat a játékokat, azokat a feladatokat, amiket tapasztalnak nálunk, viszont tényleg nem arról van szó, hogy akkor nekik mindent meg kell csinálniuk, amit mi az órákon felvonultatunk, hanem egy-egy olyan játékot, egy-egy egyszerű praktikát otthon is vegyenek elő, amit láttak. Nagyon egyszerű például egy fénylátó gyereknél elővenni különféle lámpákat, akár karácsonyi izzókat, egyszerű műanyag poharakat átvilágítva mutatni nekik, hiszen ezzel mind a lokalizációt, amiről a Borhiági kolléganő beszélt, mind a követést, vizuális alapfunkciókat tudjuk fejleszteni. A későbbiek során nagyon fontos az a kicsiknek, akik rosszabbul látnak, hogy akár képeket nézegessenek. Ezek a képek először legyenek nagyon nagy méretűek, egyszerűek, kontrasztosak. Ez nem biztos, hogy egy szülő otthon magától kitalálja. És ahogyan halad az életkorban, ahogyan halad a látása a fejlődésben, hiszen 6-7 éves korig egy általános látásfejlődésről beszélhetünk minden gyerek esetében, tehát ahogy ez fejlődik, akkor egyre kisebb képeket, egyre apróbb részleteket ismertethetünk meg a gyerekekkel. Vehetünk otthon elő egy nagy tálat, megtölthetjük búzával, rizssel, babbal, és elrejthetünk bele bármilyen kis tárgyat. Ez olyan dolog, amit lehet, hogy magától nem fog otthon megcsinálni a szülő, de hogyha látja, hogy a foglalkozáson mindez megvalósult, és tetszik a kicsinek,
válogat akkor már belőle.
Válogat belőle, mindez ugye a finom motorikát, szemkész koordinációt is fejleszti, ezeket a technikákat a konduktorok is használják, akár lábbal is bele lehet tapicskolni, mindenféleképpen érdemes otthon is kipróbálni. Uh-huh.
Tehát akkor most a féltésről beszéltünk, meg a túlféltésről, hogy hogyan próbálják ezt ellensúlyozni a kollégák, de ugye a család az nem csak az anyuka, apuka, meg a testvérek, hanem őket körülveszik még más családtagok is, akik jönnek a csupa jó ötlettel, meg teljesen jó szándékkal beleszólnak, hogy miért félted, miért nem félted, ezt miért engeded meg, ezt miért nem engeded meg, ilyen kihívásokra fel tudják vértezni a szülőket? Hogy mondjuk akár egy nagyon elkötelezett nagymama, aki fölkészül, hogy hogy kell fejleszteni egy koraszülöttet, már jobban tudja, mint önök a szakszolgálatnál, beleszólna abba, hogy mit csináljon otthon a család.
Biztos, hogy egy nagymamának vagy egy nagypapának sokkal több élettapasztalata van, mint nekünk. Mi nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy az édesanyja segítője például egy nagyszülő az utazás kapcsán például. Tehát, hogy általában mi olyan nagyszülőkkel találkozunk, aki a család segítségére van ezekben a helyzetekben. Egy koraszülött, újszülöttnek az érkezése mindig kihívás elé állítja a családot, és ebben a nagyon korai életszakaszban nagyon sokszor együtt rezdülnek így a kis mikrokörnyezetbe a nagyszülőkkel együtt. Van például olyan családunk jelenleg is, ahol a nagymama keresett meg bennünket, mert a szülő a mindennapi mókuskerékben nem jutott el a szakszolgálatig például, és a nagymama jött. Nyilván nem ő a törvényes képviselő ebben a helyzetben, de az édesanyja számára kitaposta az utat, ahogy el tudott jutni hozzánk, és a mai napig szerves részeként működik. Ezek az ünnepségek, amikről a lányok beszéltek, nagyon sokszor valódi családi ünnepé válnak. Például nálunk van ugye a korai fejlesztésből való elballagás is. Ez egy rendkívül fontos esemény a mi életünkben is, illetve a gyerekek életében is, azoknak is, tehát, hogy a nagyszülők szerves részeivé válnak. Nyilván nem kikerülni szeretném a kérdést, amit feltettél. Biztos, hogy van olyan, ahol a nagyszülő másképp gondolja. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a gyerek működését a szülő ismeri a legjobban. A nagyszülőnek a kezdeményezése ebben a helyzetben a szülő meg a gyerek támogatásáról szól. Ilyenkor és a holnapi együttlétünknek ez például része, hogy a pszichológus kollega, aki majd jönni fog, tehát hogy ezekről a kérdésekről, ha felvetődnek, tehát hogy így beszélhetünk, hogy hogyan szokták ezt behozni témaként, de hogy beszélgettünk ezekről.
És ez mind abban az egy órában történik meg, ami
a csoda és a varázslat, így van.
Egy héten rendelkezésre áll a családnak is, meg a gyereknek is.
Így van.
Húha, ez szinte lehetetlenséggel határos, úgyhogy biztos, hogy nagyon jól értenek ahhoz, amit csinálnak. Még egy kicsit a látáshoz kanyarodjunk vissza meg ahhoz, hogy ugye egy kisgyerek a születéstől kezdve is fejlődik. Tehát azért, amikor megszületik egy kisbaba, ha teljesen egészséges, akkor sem úgy lát, hal, mozog, mint mi. Hát mi is tapasztaljuk minden gyereknél, hogy változik a mozgása, a finom motorika, ez többször elhangzott egy ilyen kifejezés. Talán, hogyha le van maradva a gyermek, akkor a szülőnek ezt nehezebb követni, hogy akkor most hol tartunk, mihez képest van lemaradva, ahhoz képest, amit egyébként ilyenkor egy normál időben született gyerek csinál, vagy ahhoz képest, ahogy egy koraszülött, tehát, hogy ilyen viszonyítási pontokat is gondolom kell nyújtaniuk, akár mondjuk a látás kapcsán, hogy ez azért nem annyira rossz esetleg, mint ahogy most így elsőre tűnik, meg amilyen ijesztőnek tűnik.
Igen, hát ott kezdődik, hogy a koraszülöttet, én a korrigált életkora szerint nézzük a gyermeket.
Na, ez mit jelent, hogy korrigált?
Azt, hogy azt levonjuk a születési korából, amennyivel korábban született. Mondjuk, hogy egy 30. hétre született gyermek van előttünk, akkor a 40. héthez képest 10 hetet vonunk le az életkorából. Uh-huh. És ez egy éves koráig 2 hónapot vonunk le, 2 éves koráig pedig 1 hónapot. Ez egy előírás, és 2 éves korra fölött pedig már azt számoljuk, hogy amennyi ténylegesen az életkora.
Addigra elvileg fölfejlődik annyira, hogy utoléri azokat a 2 éveseket, vagy utolérheti?
Mindent megteszünk mi is, és a család is, hogy ez így legyen. Nyilván azt fogjuk látni, hogy egy iskoláskorú gyermek is koraszülöttként érkezett, és vannak lemaradásai sok területen, de azért az a cél, hogy azért ő a normális kerékvágásba tudjon haladni.
Próbáltam kihúzni önből egy sikertörténetet, de tényleg nagyon szeretném, ha mondanak. Persze név nélkül.
Hát van arról, nagyon sok sikersztori, amit is szeretnék, de most behoznék egy koraszülött kislányt most ide, akivel 8 hetesen találkoztam először, nagyszülővel érkezett, nagyszülő és édesanyával.
Mennyire volt koraszülött?
28 hétre született, uh-huh. És nagyon látszott az arcán is, a bőrén is, még ott volt a kis lanúgó, hát ez a koraszülöttekre jellemző kis szőrzet az arcán, mindenek előtt, hogy ezek a minor anomáliák is ott voltak, megjelentek, hogy ezek a szem, a fejforma, az arc, ami tipikus a koraszülött gyerekeknél, és hát nagyon hipoton volt, nyaki-háti hipotóniája volt, keze-lába, békatartásban, teljes ízületi lazasságban érkezett, és hát ő nem látott semmit. Tehát a funkcionális látásvizsgálaton azt láttam, hogy fényre sem reagált, úgyhogy onnantól elindult a komplex fejlesztése, ami magába foglalta a látásfejlesztés, mozgásfejlesztés, manipulációfejlesztés, kommunikációfejlesztés, és hát szépen haladtunk egészen odáig, amúgy ez a kislány, azt vettem észre, hogy a mozgásban nagyon kezdett el fejlődni és változni, tehát mindent így megtanult forogni, kúszni, és aztán jött a mászás 9 hónaposan, és akkor történt egy csoda az ő kis életében, mert hogy a látásfejlesztését továbbra sem hagytam abba, hiába éreztem, hogy hát ez szinte fölösleges, mert nem figyelt semmire. De a mászással egy időben észrevettem, hogy felfigyelt a napfényre. Ha már a napfényre felfigyel, akkor próbáljuk akkor újra ezeket a lámpákat megnézni, meg újra ezeket a világítós játékokat, és aztán elindult a játékok után. Ugye ez a kislány most ott tart, hogy alig látó és gyengén látó határon van, meglátja már a tenyérnyi méretű képeket, és már feliratokat is azért észrevesz, és már van úgy, hogy felismer számokat és betűket is.
Mennyi idős most?
Most 4 éves, és már óvodás, és már elbalagott tőlünk ez a kislány, és tényleg egy olyan sikertörténet, én csoda gyereknek titulálom. Szerencsére nincs egyedül, mert a mi intézményünkben nagyon sok csoda gyerek van, és ennek nagyon tudunk örülni, hogy úgy kerülnek ki tőlünk, hogy egy boldogság van a szülőkben is, hogy ő ennyit fejlődött, és nagyon hálásak nekünk ezért a
munkáért. Hát ez óriási fejlődés tényleg. Mi van a ballagás után? Tehát azért 4 éves kor a határ, mert onnan már nem lehet annyira jól, vagy nem annyira hatékony, nem akkora fejlesztési lehetőség, mint addig, de utána azért még lehet valamit csinálni?
Hát hogy ne. Tehát, hogy mi csak elindítjuk a kisgyermeket, illetve a családot a támogatásnak az útján.
De ez a legfontosabb, ez az első 4 év, azért itt van a határ.
Persze, szeretjük ezt mondani, nyilván neurológiai szempontból természetesen igen, hisz az alapvető funkciók ebben az időszakban jelennek meg, de azért ma már a fejlesztések erdejében, tehát hogy mindenre van lehetőség még óvodáskor környékén is, kisiskoláskorban is, tehát hogy soha nem szoktuk azt mondani egyetlen gyerek esetében se, hogy már nincs értelme az egésznek. Én azt gondolom, hogy amíg nem próbáltuk ki, és nem adtuk meg annak a lehetőségét, hogy önmagához képest valamit ki tudjunk hozni belőle, addig általában nem szoktuk segítő szakemberként feladni.
Most akkor egy kis előzetest adjunk arról, hogy holnap miről lesz szó, mert azért ez elég rendkívüli, hogy 2 egyórás műsor egymás után egy témáról szól. Tehát miért volt érdemes kettévágni a koraszülöttek fejlesztésének témáját, hogy holnap is még 1 órát beszélgethessünk róla?
Ma nagyon a látásra irányítottan, a látássérülés szempontjából közelítettük meg a koraszülött témakört. Holnap a hallás sérülés szempontjából, illetve a pszichológiai hátterét egy picit, hogy egy koraszülött, újszülött születése esetén milyen támogatással próbáljuk meg a családot támogatni. Talán így ennyi, így felvetésként.
Szerintem még az értelmi fejlesztés is
a kognitív az mindig benne van, igen.
Feladatunk lesz, hogy még azzal tovább foglalkozunk. Köszönöm szépen hallgatóink figyelmét, és köszönöm, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Izabella utcai intézményéből eljöttek hozzánk, hogy ilyen sokrétűen ennek a csoportmunkának a részleteivel megismertessenek. Itt volt velünk Török Bettina konduktor, Szerényi Ágnes konduktor, Borhi Ágnes gyógypedagógus, Lantos Éva gyógypedagógus, Repkáné Lajos Bányai Laura gyógypedagógus, és Bíró Rita Zsófia, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettese. Köszönöm szépen, akkor holnap folytatjuk a koraszülött témát. Mai műsorunk munkatársai Peresztegi Attila és Bixel Evente nevében is búcsúzom, Szabó Csillát hallották.